Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünk kezdetén a 32. Zsoltár első versét énekeljük el. A 32. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Magasztaljuk Istenünket tovább a 467. dicséret eléneklésével. A 467. dicséretet énekeljük végig mind az 5 versét. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, a mai igét Máté evangéliumának a 8. verséből, 8. részéből olvasom a mai újszövetségi igénkből, a 8. résznek az első 4 versét. Hallgassuk meg figyelemmel Isten szavát. Amikor Jézus lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme oda ment egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajáld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt bizonyságul nekik. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott ígét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Megköszönjük, Úr Jézus, a te szeretetedet. Megköszönjük, hogy most ezen a vasárnapon is eljöhettünk hozzád. Egy kicsit megpihenhetünk a te lábadnál. Egy kicsit elcsendesíthet a szívünk. És köszönjük azt is, Urunk, hogy azzal ajándékozol meg bennünket, hogy hamarosan közösségben is lehetünk egymással. Nem csak veled. De köszönjük, hogy így is közösségünk lehet a modern technikán keresztül egymással, akik most együtt vagyunk a te jelenlétedben, itt a gyülekezet közösségében. És köszönjük, hogy te elkészített számunkra is a mai üzenetet, és azt akarod, hogy egészen a szívünkig eljuthasson a te üzeneted, a te szavad. Kérlek téged, Uram, hogy csitíts el az otthonokban minden olyan körülmény dolgot, ami megzavarja az ige hallgatását, az igazi elcsendesedést. És hadd tudjunk igazán, akik otthonról nézik, hadd tudjanak igazán leülni a lábadhoz, és semmi mással nem törődve, csak az igét hallgatni, és egészen engedni azt a szívükig. Köszönjük, Urunk, hogy te nem a bűneink szerint bánsz velünk, és szólhat még az igéd. Hadd tudjuk ezt megbecsülni, és hadd kérjünk, hogy a te szent lelked úgy munkálkodjék, hogy változás lehessen minden ige hallgatás után a mi életünkben. Kérünk téged, hogy így áld meg ezt a mostani alkalmat is. Amen. Az ige hallgatására készülve a 164. dicséretet énekeljük végig. A 164. dicséret így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyről szólni kívánok ma, az előbbi szent helyről, amit olvastam, és a Zsoltárok könyve 51. részének 12. verséből olvasom. A Zsoltárok 51. részének 12. verséből így szól Isten igéje. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy mindannyian hálát adhatunk Istennek az imádságaink meghallgatásáért. Hálát adhatunk, hogy nem kellett ugyanazt nekünk átélnünk, amit az olaszoknak vagy az angoloknak, és nem volt olyan nagyon erőteljes a járvány. Örülhetünk annak is, és hálát adhatunk, hogy hamarosan újra megnyílhatnak a templomajtók, vannak gyülekezetek, ahol már ma is tarthatnak Isten tiszteletet, és hálát adhatunk azért reménykedve, hogy újra együtt lehetünk közösségben, a gyülekezet közösségébe, ami Jézus Krisztus szent lelkének eljövetele után alakult, hogy fontos a gyülekezet közössége. Én úgy gondolom, hogy mindannyian éreztük most ebben az elmúlt 9 hétben, hogy közösség nélkül nagyon más az életünk. Így is töltekezhetünk, és hála a mai technikának, nagyon sok igét hallhatunk az otthonainkban, de olyan jó, hogy Isten kirendelt mindannyiunknak egy közösséget, aminek mi is a tagjai vagyunk, amit építhetünk, ahol szolgálhatunk, és Isten országát ezzel együtt szintén építhetjük. Újra közösségben lehetünk majd egymással, de csak tisztes távolságból. És nem csak a templomra vonatkozik ez, hanem a vásárlásainkra, a bármely közösségi kapcsolatunkra, hogy nehogy megfertőzzünk másokat, ha esetleg mi vagyunk a vírus hordozói, vagy nehogy mások fertőzzenek meg bennünket. Olyan jó volt hallani, ahogy nagymamák mondták, több nagymama is, hogy olyan jó, hogy most már végre újra megölelhetik az unokájukat. Olyan jó, hogy újra együtt lehet a család. A családdal igen, ott lehetünk a szeretetteljes közösségbe, de az idegenekkel, akivel nem egy háztartásban élünk, meg kell tartanunk a tisztes távolságot, és a jelenleg kiadott egyházi rend szerint itt a templomban is majd úgy lehetünk együtt, hogy a megfelelő szabályokat megtartjuk. Hogy miért mondtam mindezt el? Azért, mert talán jobban megértjük a mai történetünknek a szereplőjét, azt a leprás férfit, akiről Máté evangéliumában a mai újszövetségi igében olvastunk. A leprás férfinek a gyógyulásáról. Abban az időben a lepra egy gyógyíthatatlan betegség volt, egy nagyon hosszú lefolyású betegség, 2 és 20 év között voltak betegek az emberek, és a legtöbb esetben halállal végződött. Isten nagyon komolyan szabályozta a mózesi törvényekben már, hogy kell a leprás gyógyíthatatlan betegekkel bánni, és meg kellett tenni, hogy mivel orvos akkor nem volt, a paphoz kellett elmennie, a pap megnézte a bőr területét, és hogyha nem tudta eldönteni, hogy ez most tényleg lepra, vagy pedig más, 7 nap különélésre küldte őt, tulajdonképpen elkülönítette, karanténba helyezte a leprás embert. 7 nap múlva újra megnézték a bőrét, a testét, és hogyha azt látták, hogy kisebb lett ez a terület, vagy nem változott, újabb 7 nap megfigyelés következett, ha pedig ez a terület nőtt, akkor teljesen tulajdonképpen kizárták, elkülönítették az ő életközösségéből, mind a családjától, mind a munkájától, a gyülekezeti istentiszteleteken sem vehetett részt a zsinagógában, nem mutathatott be áldozatot, nem lehetett sehol azokkal, akiket addig szeretett, hanem tulajdonképpen kirekesztették őt. Ha esetleg visszafordult ez a betegség, vagy nem az volt, nem a lepra volt, akkor szintén, amikor a pap megnézte, és ő azt látta, hogy gyógyultnak nyilvánítaná, akkor is meg volt a mózesi törvényben írva, hogy mit kell tennie egy ilyen embernek. Kétféle áldozatot kellett bemutatnia. Az elsőt rögtön akkor, amikor megállapították róla, hogy megtisztult, tisztának nyilvánították, akkor két madarat kellett elvinnie a paphoz, és a pap a mózesi törvény értelmében végezte el az áldozatot. Majd 8 nappal később 3 bárányt, 5 kiló lisztet és 1/2 kiló olajat kellett áldozatként vinni, a szegényeknek kevesebbet, azért, hogy megmutassa Istennek a háláját. Természetesen egyik alkalommal sem maradhatott el, hogy meg kellett borotválkoznia, meg kellett mosakodnia, meg kellett tisztulnia. És mindezt azért, és ezt az előbb nem mondtam, mert amikor valakit tisztátalannak, poklosnak nyilvánítottak, meg kellett szaggatnia a ruháját, össze kellett kócolnia a haját, a szakállát és a bajuszát el kellett kötnie, és azt kellett kiabálnia, ha az utcán ment, hogy tisztátalan, tisztátalan, tisztátalan. És természetesen hát ilyenkor az emberek elhúzódtak, mert senki nem akarta elkapni a betegséget. És amikor valaki tisztának nyilvánítottak, akkor teljesen meg kellett borotválkoznia, jelezve azt, hogy egy megtisztult új állapotban van. Hát azt hiszem, hogyha most belegondolunk a mi karanténunkra, a mi vírusunkra, és belegondolunk a leprás férfi életébe, akkor megértjük, hogy mit élhetett át. Olyan szomorú volt hallani a hírekben, hogy volt olyan falu, ahol betörték valakinek az ablakát, a kerítését azért, mert kiderült róla, hogy külföldről hazaérve hazahozott koronavírust és megbetegedett. Ott volt az ítélkezés az emberekbe, hogy hát az ő falujukba, ahol ennek az illetőnek a nyaralója volt, miért viszi be a vírust? Hát ezt az embert, ezt a leprást pontosan ugyanígy közösítették ki. Nem tudom, hogy mi játszódott le a lelkében, hogy tudta elfogadni. Nem tudjuk azt se, hogy mióta volt tisztátalan, mióta volt beteg. És azt se tudjuk, hogy ő mikor látta az Úr Jézust először. Jézusnak ez a találkozása ezzel a leprás emberrel még a munkássága kezdetén volt. Máté evangéliumában a hegyi beszéd után közvetlenül hallottuk ezt a történetet, és így fogalmaz Máté, hogy amikor Jézus lejött a hegyről, akkor ment oda hozzá ez a leprás férfi. Hogy ott volt-e távolban ez a leprás férfi a hegyen, és hallgatta-e Jézus tanítását, nem tudjuk. Ha hallgatta, akkor úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon meggyőző volt neki mindaz, amit Jézus elmondott Isten országáról, és megérezhetett valamit abból, hogy milyen lélek van az Úr Jézusban, és milyen hatalommal rendelkezik. Nem tudunk más, csak amit az ige leír, hogy ez az ember, ez a férfi hittel ment oda akkor Jézushoz. Nem csinált mást, csak leborult Jézus előtt, és azt mondta, Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani. Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani. És hogy mit hallhatunk ki ezekből a szavakból, ebből a mondatból? Hát elsőként ennek az embernek a hitét. Hittel megy oda Jézushoz. Elhiszi, hogy Jézusnak van hatalma meghallgatni az ő kérését. Aztán hallhatjuk az ő elkeseredését. Ahogy kéri, hogy Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani. Olyan rossz nekem ez az állapot. Olyan rossz nekem, hogy kiközösített életben vagyok. Olyan rossz, hogy távol vagyok a családomtól. Olyan rossz, hogy nem tudom élni a megszokott életet. De kihallhatjuk a beletörődését is. Az elkeseredése után, hogy feladom, én úgysem tudok semmit tenni. El kell fogadni, amit az Isten rendelt. Lehet, hogy talán valamilyen bűnömért kaptam ezt a büntetést. Azért lettem leprás, és azért vagyok kiközösítve. A beletörődés is ott van ebben a szavában. De ott van a vágya is. Annyira szeretnék, Uram, egészséges lenni. Annyira szeretnék újra együtt lenni azokkal, akiket szeretek. Nagyon szeretném, ha meghallgatnál. De azzal kezdi, ha akarod. Ha akarod. Vagyis rábízza az Úr Jézusra a döntést. Rábízza, hogy Jézus hogy dönt. Meggyógyítja őt, megtisztítja őt, vagy leprás marad, és ott úgy marad. Pál apostolnál olvashattuk, hogy amikor ő beteg volt, azt mondta, hogy kétszer kértem az Urat. De ő azt mondta, elég néked az én kegyelmem. Pál nem kapott a betegségéből gyógyulást, és elfogadta Isten akaratát. Ez a leprás férfi úgy ment oda, hogy rábízza az Úrra a döntést, ahogy ő akarja. És kedves testvérek, milyen jó, hogy mi is így mehetünk Jézushoz a mi kéréseinkkel. Mi is így mehetünk oda, és borulhatunk le az ő lábánál. Akár elkeseredetten, akár beletörődve az élethelyzetünkben. De olyan jó, hogy az ő gondviselésében bízva. Olyan jó, hogy merhetünk kérni, mert tudjuk, hogy ő meghallgat. De olyan jó, ha mi is hozzátesszük. Legyen meg a te akaratod. És hogyha ilyen tiszta szívvel megyünk oda, ahogy ez a férfi ment, Jézus minket sem hagy válasz nélkül. A konfirmációi kátéban benne van egy ilyen kérdés, hogy mi a gondviselő Istenbe vetett hit kifejezése. A tiszta szívvel őszintén elmondott imádság. Hát olyan jó lenne, ha mi is így tudnánk valahányszor leborulni oda az Úr Jézus elé, akár kétségek gyötörnek, akár háborog a lelkünk, akár elkeseredettek vagyunk. Uram, ha akarod, de legyen meg mindenben a te akaratod. És Jézus nem hagyta válasz nélkül ezt a leprást. Kinyújtotta a kezét, és hozzáért. Jézus nem félt a leprától. Jézus nem félt attól, hogy megszólják az őt körülvevő emberek, hogy egy tisztátalan embert megérint. Ő oda mert menni, megérintette, és azt mondta, igen, akarom, tisztulj meg. És ilyen biztosak lehetünk abban, hogy Jézus a mi imádságainkat is így hallgatja meg. Megérinti a mi szívünket mindig. Akár egy igével, egy igehirdetésben, egy igeolvasásban. Akár egy ember kedves, bátorító, vigasztaló szavával. Akár valakinek az ölelésével, mintha ő ölelne át bennünket. És azt mondja, hogy igen, akarom. Akarok rajtad segíteni. Akarok rajtad segíteni. Mindannyian ismerjük a 139. Zsoltárt. Olyan szépen írja le a Zsoltár írója. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram, minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas. Nem tudom felfogni. Szemmel tartja a mi életünket, az élethelyzeteinket, a dolgainkat, a járásunkat, és csak azt várja, hogy hittel forduljunk hozzá. És miután a leprást meggyógyította Jézus, azt az utasítást adja neki, hogy most pedig menj, indulj el, tégy eleget a te kötelezettségednek, menj el a paphoz, mutasd meg magad, és mutasd be azt az áldozatot, amit be kell mutatnod, amit Isten vár tőled, ajánld fel áldozati ajándékodat, amit a Mózes törvénye elől ír. És valószínű, hogy ez a férfi elment és megtette. És ugye ott van az a mondat is, hogy először azt mondja Jézus, hogy vigyázz, senkinek se szólj. Ne kezd el először híresztelni, hogy én voltam, hogy valaki meggyógyított, menj el, a papnak szólj először, nyilvánítson tisztának, és utána dicsőítheted majd az én nevemet. Hát kedves testvérek, most nézzük meg, hogy ez a mai ige miben állít tükröt tulajdonképpen elénk. Mit vihetünk el ebből a mai alkalomból magunkkal? Mit helyez Isten a szívünkre? Nem vagyunk leprásak, és milyen jó, hogy gyógyítható már a lepra. És remélhetőleg senki nem koronavírusos, aki nézi most ezt, az Isten tiszteletet. De én úgy gondolom, hogy ennek ellenére kiabálhatnánk azt, hogy tisztátalan, 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 és így kellene végigmennünk Páty utcáin, vagy ahol élünk. Tisztátalan. Hát mi nem is vagyunk tisztátalanok, mondhatnánk. Nincs semmi vírus bennünk. De miért mondhatnánk ezt? Jézus azt mondta a tanítványainak, és a Máté Evangélium a 15. részéből olvassuk a 11. versben, hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Mert ami kijön a szájból, az a szívből származik, és ezt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. Kedves testvérek, mondhatnánk azt, hogy tehát megtértünk. Az Úr Jézus megbocsátotta minden bűnünket. Természetesen ezt csak azok mondhatják el, akik már látták valaha az ő tisztátalan állapotukat, látták valaha a saját szemükkel, hogy milyennek látja őket Isten, a saját életüket oda teszik ahhoz a fényhez, amit Jézus ad ki magából. És akik ezt már meglátták, azok leborultak oda már az Úr Jézus elé, és az ő vére megtisztította őket minden bűntől. Aki még ezt nem tette meg, aki még nem látta meg Jézus fényében, az ő világosságában, az ő bűnös szívét, annak bizony minél hamarabb meg kell tenni. Általában meg is ijed ilyenkor az ember, és azt mondja, ha én ilyen vagyok, miért fogad el engem Isten? Azért, mert Isten szeret. Ő tudja, hogy ilyen vagyok. És ő úgy fogad el sok bűn alatt, ahogy vagyunk, és ha mi meghalljuk az ő hívó hangját, mennünk kell hozzá, és kérni, amit az 51. Zsoltárból felolvastam, tiszta szívet teremts bennem, Istenem. De ahogy már, ha megtisztított Isten, és mi az ő követői vagyunk, Jézus Krisztus követői, akkor is folyamatosan tisztulásra van szükségünk. Mindennapi lelki megtisztulásra. Amikor Jézus az utolsó vacsorakor megmosta a tanítványai lábát, és odaért Péterhez, először Péter nem engedte neki, majd amikor azt mondta Jézus, hogy ha nem moslak meg, semmi közöd nincs hozzám, akkor Péter kérte, hogy akkor ne csak a lábam, hanem az egész testem mosd meg. És Jézus olyan kedvesen azt mondja, hogy ha az ember már megfürdött, nincs szüksége újrafürdésre, elég csak a lábát megmosni, amit az út beporozott. És így fontos nekünk is minden nap odaállni az Úr Jézus elé, az ő fényébe kérni, az ő világosságába, hadd lássuk meg magunkat, hadd lássuk meg azt, hogy milyen az életünk, miből kell naponként megtisztulni. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Vagy ahogy a 165. énekünk mondja, és szeretjük is ezt az éneket. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban. Vagy pedig tisztíts meg teljesen, Szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem. Ilyen tisztaságot akar nekünk adni naponként az Úr. De hát én nem követek el bűnt, mondjuk. Ki sem megyek otthonról. Nem gyilkolok, nem szúrok le senkit. Még nem is lopok, nem is rabolok senkitől semmit. Én tulajdonképpen jó ember vagyok. Hát nézzük csak meg, abból az igéből, amit a Máté evangélium 8. részéből olvastam, hogy mit mond Jézus, mi teszi tisztátalanná az embert, ami a szívéből kijön. Biztos mindannyian keresztjénként, Krisztus követőként voltunk úgy, hogy félreértelmeztünk egy szituációt, és rosszat gondoltunk a másikról. Félreértettük, amit tett, és már is rosszat gondolva könnyen elítéltem őt. Sőt, tovább menve lehet, hogy még tovább is adtam valakinek, hogy őt mit tett. És nem teljesítettem azt az igét, ami a Filippi levélben van, hogy csak ami jó, ami tisztességes, azt vegyétek figyelembe. Vagy pedig úgy gondolom, hogy mindannyian voltunk már irigyek. Jöhet egy pillantás, amikor az irigység feljön a szívünkben, de ha ezt engedjük tovább menni, akkor a kísértésből bűn lesz. Ha engedjük, hogy az irigység megnőjön bennünk, akkor a másik emberrel megváltozik a kapcsolatom. Vagy túl nyájas leszek vele, és eljátszom, hogy kedvelem, és nincs vele semmi bajom, vagy pedig visszautasító is lehetek vele. Amikor a gyermekek elmondják, hogy bizony, az anyukám vagy az apukám jobban szeret, mert, és találnak kifogásokat arra, hogy mert mindig az ő kedvenc ételét főzi, mert neki többet ad, mert vele többet beszél, mert, és mindig lehet valamit találni egy félreértett pillanatból is. Vagy ahogy megtalálta az irigységet a tékozló fiú testvére, hogy amikor az apja örömmel visszafogadta, szóvá tette, hogy hát miért őt szereted, miért nem engem? Hiszen ő ment el, ő költötte el a vagyonodat, és én itt vagyok veled, és mindent megtettem, amit kértél. De a munkahelyünkön is lehet, az osztályban is ilyen, iskolásoknál, hogy a főnök vagy a tanár talán kivételez valakivel, és elkezdem a haragot táplálni a szívemben, akár a tanár, a főnököm felé, akár a kollégám vagy az osztálytársam felé. De aztán előjöhet a szívünkben bűnként a keserűség is. Az én élethelyzetem a legrosszabb. Én beteg vagyok, magányos vagyok, özvegy vagyok. A nyugdíjam nekem nagyon kevés, nem tudok megélni. Vagy nekem van a legtöbb munkám. Az én élethelyzetem sokkal rosszabb, mint bárki másé, aki körülöttem van. És engedem, hogy a kísértésből bűn legyen, táptalaj lesz a szívembe ennek a növekedésére, és elfelejtem, hogy az ige figyelmeztet, hogy vigyázzunk, a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon bennünk. Az így fogalmaz, ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere kárt ne, felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ha én magam megengedem, hogy a szívembe keserűség költözzön, az kihat a körzetlen környezetemre is. De ha én ismerem ezt az igét, a kísértésnek nem engedve, elkezdem Istent magasztalni azért, hogy eddig is mindent megadott nekem. Eddig is odafigyelt rá, hogy gondoskodott rólam. És megköszönhetem a próbatételeket is, amikkel formálni, nevelni akar, Krisztus képére akar hasonlítatni engem. És olyan jó volt olvasni a mai Zsoltárban az igét, napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadító Istenünk. Vagy azt az igét, elővesszük a keserűségünk közepette, hogy mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a ti javatokra. De aztán ott van egy másik bűn is, amikor a saját igazam nagyon fontossá válik. Mindenáron megvédem a saját igazságomat, akár a családomban, akár a munkahelyemen, és elfelejtem, hogy azt mondja az ige, békességre törekedjetek, és a szent életre. Ez is szintén a zsidókhoz írt levélben van benne. Engedek a kísértésnek, és már nem tudom a békességet és a szent életet tartani, mert az igazamat megvédve az indulatomon sem tudok uralkodni. És már is ideértünk az indulatainkhoz, ki nem volt Krisztus követőként indulatos? Ki az, aki nem kiabált? Ki az, aki nem bántott meg már a szavával valakit? Egy megjegyzést mondott, amitől a másik nem tudott aludni, talán éjszakákon keresztül. És a szívében elindult valami, ami hasonló a gyilkoláshoz. Megölöm a szavammal a szerettemet. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Így próbáljak törekedni a békességre, a szent életre, és a magam igazát tudjam háttérbe szorítani, hiszen Jézus mondja, hogy ő az igazság. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. De aztán mondhatom azt is, hogy én nem vagyok se házasságtörő, se parázna. Jézus viszont ezt is komolyan megmondta. Aki gondolatban kívánsággal tekint a más asszonyára, vagy a más férjére, vagy a más barátjára, más barátnőjére, az már házasságtörést követett el. Engedjem, hogy ebben is Isten igéje tükröt tartson elém, vajon tisztátalan vagyok-e? Vagy az Isten káromlás, hát én soha. De lehet, hogy éppen az életemmel, ahogy élek azok között, az emberek között, ahova Isten állított, minden látszik rajtam, csak az nem, hogy szeretem az Urat. A féligasságok, a káromkodás is előjöhet, a csalások, ezzel káromolom tulajdonképpen az Isten nevét. Ha nem dicsőítem, azzal káromolom. De azt is mondok, hogy nem lopok. Hát lehet, hogy ténylegesen nem lopok, de valamikor nem adom át a másik embernek azt, amit Isten rajtam keresztül akar eljuttatni neki. Lehet, hogy egy pénzbeli segítség a tizedemből. Lehet, hogy az időmből kell a másikra szánni, hogy ott legyek mellette a nehéz idejében, segítsek neki. Lehet, hogy egy beszélgetés az utcán, amikor rohanok. És megtapasztalom, ha megállok, hogyha én megpróbálom őt felüdíteni, Isten engem is gyógyít, mert aki mást felüdít, maga is felüdít. Aki tudna jót tenni és nem teszi, bűne az annak. Elmesélte valaki egyszer, már többször elhangzott a gyülekezetben a példa, hogy ő úgy érezte, hogy a szomszéd bácsit, akinek nehéz tervezete volt, Isten rájuk bízta. És mindig csak át akarták hívni, és végül lemaradtak az alkalomról, hogy beszéljenek vele. Hát vigyázzunk, adjuk meg a másiknak azt, amit Isten rajtunk keresztül akar eljuttatni hozzá, mert meglopom, hogyha nem adom át. Hát, kedves testvérek, ha mindezeket végig gondoljuk a saját életünkre nézve, és még sok példát lehetne mondani, joggal mondhatnánk azt, hogy tisztátalan, 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 mindenki legyen távol tőlem, mert tisztátalan vagyok. És ha igazán engedem, hogy Isten megvizsgáljon, akkor bizony, ki kell mondanunk, igen, én is tisztátalan vagyok. És akkor jó lenne, ha a zsoltárossal mi is el tudnánk mondani, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Dávid király akkor mondta ezt a mondatát, amikor szembesítette őt Nátán próféta azzal a bűnével, hogy Betsabét elcsábította,
addig ő nem látta bűnnek. Amikor Isten szembesítette, nem kezdett el mentegetőzni. Azonnal azt mondta, kérlek, Uram, tiszta szívet teremts bennem, és erősítsd meg a lelket újra én bennem. Most már beszéltünk arról, hogy mit jelent, hogy tiszta szívet teremts bennem, most beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit jelent, hogy az erős lelket újítsd meg bennem. Az erős lélek a Szentlélekre utal. A Szentlélek Isten lelke, amit akkor kapunk meg, ha megtértünk, és Jézus Krisztus befogadtuk, a bűneinket oda tettük az ő keresztjéhez, és ezzel ő megújít bennünket. És ettől a pillanattól kezdve a Szentlélek elkezd bennem munkálkodni. A Szentlélekkel kapcsolatban tudjuk, hogy vezet, pártfogol bennünket, eszünkbe juttat igéket, irányít bennünket, de az ő hangja mindig nagyon halk. És bizony, nagyon sokszor a keresztény ember életében is megfigyelhető, hogy nem tud eléggé Isten lelke érvényre jutni az életünkben. Olyan, mintha háttérbe szorítanánk őt. Pedig olyan jó lenne, ha az énekünkkel el tudnánk mi is mondani és kérni, hogy ó, szent lelket hadd uralkodjék bennem, és az ajkamra adj tiszta szavakat. Kérjem, erősítsd meg bennem a lelket, Uram. A te szent lelked hadd legyen urrá az én életembe. És hogyan tudom ezt az erős lelket, a szent lélek szavát elhallgattatni? Ha oda helyezem magamat elé, ha valami nem tetszik, amiben ő vezet, és meg akarom mutatni, hogy én jobban tudom. Én jobban tudom. Én ezt meg tudom csinálni. Nem az a jó, amit az Úr mond. Nem az, amit a lélek halk vezetéséből megértek, hanem az, amit én jónak látok. És ilyenkor Isten lelke enged. Ő nem fog erőszakoskodni, hogy jaj, dehogy nem hidd el. Nem. Ő nem olyan, mint mi emberek. Félreáll. És megvárja, amíg mi újra át akarjuk adni az életünk irányítását. De beszéljünk akkor arról is, hogy hogyan erősödhet bennünk ez a lélek. Hát úgy, ahogy a virágot meglocsoljuk és fényre tesszük, hogy növekedni tudjon, így kell nekem is növekednem. Naponta az igén keresztül rácsodálkoznom az Úr szeretetére. Ha én gyönyörködöm az Úrban, és megfelelő időt töltök vele, megfelelő időt vagyok az ő jelenlétében, akkor elkezd a lélek előtérbe kerülni, és megerősödik. Az énem háttérbe szorul, mert naponta Isten igéje tükörként ott van előttem, és abban a pillanatban megértem a lélek csendes, halk vezetését. És hogyha az lélek erős bennem, és a halk vezetését megértettem, akkor olyan leszek, mint a leprából meggyógyult ember, aki el tudja vinni az ajándékát, az áldozati ajándékát az Úrnak. Felajánlotta, elvitte, mi is fel tudjuk ajánlani az ajándékunkat és az áldozatunkat az Úrnak. Egyáltalán nem lesz számomra akadály, ha erős bennem a lélek, hogy vasárnap megszentelt nap legyen számomra. Ne csak a testem legyen a fontos, az edzés, a pihenés, hanem Isten igéje, az őrá való odafigyelés. Ha a lélek erős bennem, nem lesz akadály, hogy önként induljak és a gyülekezetben szolgálatot végezzek. Akkor föl fogom tudni tenni a kérdést, mit akarsz, Uram, hogy a gyülekezetben tegyek? Mit akarsz, mi a te akaratod? És el tudok indulni. És ezt a szolgálatot nem az embereknek, hanem Istennek teszem. Olyan jó látni azt, amikor özvegyen maradt asszonyok bekapcsolódnak a gyülekezetbe, és nem csak az imádság szolgálatát végzik, hanem gyülekezeti munkát is végeznek. mert a lélek erős benne, és tudja, hogy nem az a dolga, hogy otthon üljön, hanem hogy menjen, és tegye a dolgát, építse az Isten országát. De nem lesz akadály az sem, ha a lélek erős bennem, hogy minden hónapban a tizedemet odaadjam az Úrnak. Nem fogom az Úrtól sajnálni, mert a lélek elvégzi bennem, hogy amit én odaadok, sokszorosan kapok vissza. És a fizetéskor az első dolgom lesz, hogy a tizedet félreteszem, és ha az Isten megmutatja, hogy mire fordítsam, arra fogom fordítani. És ha a lélek erős bennem, nem lesz akadály, hogy megbocsássak. Megbocsássak akár rokonomnak, akár ismerősömnek. Ahogy mondja az ige, addig béküljetek ki, még az úton együtt vagy vele. Amíg a földön élünk, addig rendezzük a kapcsolatainkat. De nem lesz akadály a szeretetben való együttélés sem. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, és mi, aki átéltük az Isten szeretetét, tovább tudjuk adni a másik ember felé. De nem lesz akadály az se, hogy ne aggodalmaskodjam, hanem az életemet oda tudjam minden nap tenni az ő kezébe, és tiszta szívből el tudjam mondani, hogy igen, tudom, Uram, te gondoskodsz rólam, ahogy a mezőliliomairól, a madarakról. Gondoskodsz rólam is. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Olyan jó lenne, ha mindannyiunk életére igaz lenne, és ahogy az énekünk, a 165. énekünk is mondja, tiszta szívet és szent lelket adj nekünk. Imádkozhatunk ezért egyénileg is, és közösen is. Oda mehetünk az Úrhoz, leborulhatunk előtte kéréseinkkel, hálaadásainkkal. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Isten igéjére válaszolva 475. ének első versét énekeljük el. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Imádkozzunk. Hadd kérjük, Urunk, hogy tiszta szívet teremts mindannyiunkban, és az erős lelket újíts meg bennünk. Hadd kérjünk arra, hogy a te lelked úgy munkálkodjék bennünk, hogy mindazt, amit most a szívünkre akartál helyezni, az jó földbe hújjon az életünkbe, és megvalósulhasson az, amit el akarsz érni nálunk. Könyörülj, hogy ne legyünk mi magunk, az énünk, az akaratunk akadályai a te munkádnak. Hogy nem mi akarjuk megmondani, hogy mi a helyes, hátat fordítva a te törvényednek, mert mi emberileg úgy látjuk, hogy az a jó. Hanem hadd legyünk készek arra, Úr Jézus, hogy mindenben engedelmeskedjünk neked. Köszönjük, hogy te a vezetésedet, az oltalmadat ígéred, a te szeretetedet, amellyel körülölelsz, amit érezhetünk minden napunkban. És tedd készé a szívünket arra, hogy a mi ajándékunkat, fel tudjuk ajánlani, és áldozatot tudjunk hozni, érted? És ne a feleslegünkből adjunk, hanem ami tényleg áldozaturunk. Ne a felesleges pénzünkből, időnkből, hanem hadd lássuk meg, hogy te mit kérsz, hogy mivel mutassuk meg az irántad való szeretetünket. Hadd köszönjük meg a te gondviselésedet, amellyel körülvetted gyülekezetünk minden tagját. Hadd köszönjük meg, hogy azok mellé álltál a héten, akik ravatal mellett voltak, és megerősítetted őket a szerettük elbúcsúzásakor, hogy ott is szólhatott a tiszta ige. De megköszönjük, Urunk, hogy a te ígéreted igaz, hogy azokat is körülöleled, akik már régebben temették el szerettüket, de a gyász fájdalma még nagyon nagy a szívükben. Különösen is légy, Uram, azokkal, akiknek a vírusban halt meg valamilyen szerettük, hogy ne embereket hibáztassanak, ne téged, hanem lássák meg, hogy az életünk ideje mindenképpen a te kezedben van. Lehetünk óvatosak, de úgyis az életünk időpontját te határozod meg. Kérünk téged, Urunk, hogy te készítsd elő a gyülekezeti alkalmainkat, amit még nem láthatunk, de olyan jó, hogy neked gondod van a te pátyinyájadra is. Légy a mi jó pásztorunk, akinek folyamatosan ott még előttünk, és nekünk nem kell mást tenni, csak rád nézni. És te megadod az eledelt, megadod a forrásvizet, és a jóságod és a szeretetet kísér életünk minden napján. Hadd tudjunk így látni téged. Hadd tegyük a pünkösdi ünnepet a te kezedbe. Olyan sok még a bizonytalanság. De te pontosan mindent tudsz, Uram. És hadd lássuk meg ezekben a nehéz helyzetekben is a jót, amit te akarsz elvégezni bennünk. És hadd tudjunk mindenért hálát adni, tudva, hogy minden, ami javunkat munkálja ki. Köszönjük neked, Urunk, hogy kérhetünk tőled. Hadd kérjük, hogy légy a betegekkel, légy azokkal, akik műtét előtt állnak. Azzal a gyülekezeti tagunkkal, Uram, akinek most lesz hamarosan a műtétje. És olyan jó tudni, hogy az ő élete is a te kezedben van. Te a félelmét vedd el, és hadd tudja odabízni az ő életét és a családját újra és újra a te kezedbe. És légy azokkal is, Uram, akik még nem tudják, hogy mikor lesz a műtétjük, de várnak rá. Bátorítsd őket is. És hadd imádkozzunk, Urunk, az orvosokért, akiknek nagyon helyt kell állni minden körülmények között. És valamikor nagyon nehéznek érzik a sok ügyeletet, a sok helytállást. De te meg tudod őket is, Uram, erősíteni. Bátorítsd őket is, és hadd tudjanak erőért hozzád fordulni, hozzád kiáltani. És köszönjük, Urunk, a te ajándékaidat, amivel folyamatosan megajándékozol bennünket. Hadd lássuk meg, hogy most is mit készítesz számunkra. És köszönjük, hogy elmondhatjuk most a csendben is a mi magunk kéréseit, hálaadásait. És te azt is meghallgatod. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot imádkozzuk közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, egy pár hirdetést szeretnék elmondani. A fokozatosság elve szerint fogunk tudni nyitni templomot. Reményeink szerint pünkösd ünnepén már együtt lehetünk a templomban. Kedden lesz presbiteri gyűlésünk este, és utána ki fogunk levélben mindenkit értesíteni a gyülekezeti listán arról, hogy hogyan lesznek az alkalmak. Az előzetes terv az, de ez még változhat, hogy pünkösd vasárnap a 65 év alattiakat fogadjuk, és pünkösd hétfőn a 65 év fölöttieket. Jelenleg ez az egy gondolat, ami megszületett, mivel az egyház előírja, hogy külön kell tartani az alkalmat. Ez változhat még, tehát én kérek mindenkit, aki a pátyi gyülekezet tagja, hogy bátran telefonáljon kedd után, vagy pedig figyelje az e-mailt, aki fönt van a levelező listánkon, le fogjuk pontosan írni, hogy milyen döntés hozott a presbitérium. Hirdetem a következő hét alkalmait. Még mindig online formában lesz megtartva a kedd reggeli imaóra, és a csütörtök este 7 órakor a gyülekezeti alkalmunk. Hogy még aki tud, kapcsolódjon rá a megszokott oldalra, és pünkösdre fogunk készülni a csütörtöki alkalmon is. Gyermekisten tiszteleteket egyelőre nem indítunk, erről is később tájékoztatni fogjuk a gyülekezetet, hogy hogy lesz. És azt is elmondom, amiről ki fogjuk küldeni a levelet, hogy gyermektáborunk sem lesz az idén, ez sokáig bizonytalan volt, és annak ellenére, hogy most ugyan a tábort engedik, ebben az évben, ebben a nyáron nem lesz gyermektáborunk. Ha Isten valami mást mutat, és olyan jó lesz a helyzet, akkor lehet, hogy augusztusban, de csak lehet. Itt tartunk a gyülekezet területén esetleg egy csendes napot, de ez is még bizonytalan. Figyelünk Isten vezetésére, és ebben hadd kérjük a testvérek ima segítségét, hogy meglássuk, hogy Isten mit akar, és bölcs döntést tudjunk ebben is hozni. És még szeretném megköszönni az adományokat, amit akár itt a templomba, a persejbe tettek be a nyitott ajtónál, akár pedig átutalták a számlánkra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül egy olyan éneket fogunk énekelni, amit énekeltünk már evangelizáción, illetve itt a templomban is. Nincs benne egyik énekeskönyvben sem, kivetítve lehet látni, és a dallamát egyszer eljátsza az orgona, figyeljünk rá, és utána végig énekeljük az éneket. Mossál meg engem, mosd meg, Uram! végezetül fogadjuk az áldást. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.